ahogy így körülnéztem a hallgatóság, ugye én nem jártam, vagy nem járok Atomcsillére, én azt hittem, hogy itt középiskolások lesznek, de örömmel látom, hogy a hallgatóságban van olyan, akitől én annak idején monopólusról először hallottam. Úgyhogy sok-sok évvel ezelőtt lassan 40, több mint 40, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy amit elöljáróban el szeretnék mondani, hogy ugye a fizikával foglalkozó emberek többsége is úgy tudja, hogy mágneses monopólus az akármi is, de az nincs. Tehát én meg fogom próbálni meggyőzni a tisztelt hallgatóságot, hogy ugyan az egyik Maxwell egyenletet föl kell adni, de ha a kvantummechanika szabályai érvényesek, akkor a mágneses monopólus az egy lehetőség, és az előadásban igyekszek majd arra is bizonyítékot adni, hogy nagyon erős indirekt bizonyítéka van annak, hogy körülnézünk a minket körülvevő világba, hogy bizony ilyen létezhet. Itt van az előadásnak a vázlata. Először meg fogunk ismerkedni a Maxwell egyenletekkel, azon belül is sajnálatos módon nem csak a térerősségekkel, hanem a potenciálokkal, meg avval a mértéktranszformációval, ami szükséges hozzá, hogy a monopólust fölfogjuk. Megbeszélünk néhány egyszerű elektromágneses mezőt, és akkor utána úgy gondoltam, hogy egy klasszikus elektron, egy töltésből és egy monopólusból álló klasszikus rendszer néhány tulajdonságát, az tényleg középiskolai módon letárgyalható, azt megbeszéljük, abban lesz meglepetés, és majd az ottani meglepetések egy részét a kvantummechanikában fogjuk megtárgyalni. Na most az előadásnak a fő része az a monopólú vektorpotenciáljáról fog szólni, azt meg fogjuk beszélni a klasszikus elméletben, meg a kvantummechanikában, és hát ennek a vége lesz az a bizonyos Dirac-féle kvantálási feltétel, amit én egy nagyon fontos dolognak tartok, úgyhogy azt külön ki fogjuk vesézni, annak mindenféle vonatkozásáról meg fogok próbálni néhány szót szólni. Akkor lesz egy eléggé, hogy is mondjam, meseszerű fejezet a nemábeli mértékelméletekben föllépő monopólusokról. Ugye a nemábeli mértékelméletekről azt kell tudni, hogy a manapság az elméleti részecske fizika elméletei azok ilyen nemábeli mértékelméletek, tehát azok a közkézen forgó részecske fizikai modellek, és hogy ezekben a milyen mágneses monopólusok vannak, és hát akkor végül fogok néhány szót a kísérleti monopólus kutatásról is szólni, mert hát végül is ez egy fizika előadás, úgyhogy... Na most mielőtt elkezdjük, azért szomorúan, miután tényleg középiskolást hallgatóságra számítottam, ezért elméleti fizikát, legalábbis annak bizonyos ágait, ami nem meseszerű, azt nem lehet valami eszközök nélkül űzni. Úgyhogy itt néhány eszközt összefoglaltam. Le van írva, hogy mi az, hogy egy vektormező, ugye ez három komponens, vagy olyan nyíl világít a térben, és hát azok a komponensek függenek a helytől, meg az időtől, és hát ennek a vektornak mindenféle deriváltjaira van szükségünk, amit legegyszerűbben avval a formális nabla nevű vektorral lehet megcsinálni. Az egy ugyanolyan vektor, mint ami ott fölötte van, ugyanúgy három komponens, vektor, és hát akkor avval a vektorral, avval a nablával a másik vektort meg lehet skalárisan szorozni, akkor kapjuk a divergenciáját, meg lehet szorozni vektori. Hát ott van, odaírtam, hogy az micsoda. Hát összeszorozni skalárisan vektorokat mindenki tud, ott a rotációja is, meg ott a gradiens, hogy az micsoda. Na most ez az egyik rész. A másik, amire szükségem lesz, és azt is előre külön el akarom mondani, az a polár koordináta rendszer, vagy gömb koordináta rendszer, amit ott lehet látni, amikor is az XYZ helyett origótól mért távolságot, meg két szöget használunk, ott van, hogy mi a értelmezési tartományuk, és hangsúlyozni szeretném, hogy ilyenkor az a vektor, ami ugye abba a térben, abba a pontba ott világított a térben, akkor azt nem az IJK segítségével bontjuk fel, hanem ott van, hogy abban a pontban lévő vektorok segítségével bontjuk fel komponensekre, és lényegében ezt kell tudni. Jó? Ezt gyorsan elmegyünk innét, mert ez nagyon technikás. Na most akkor jön a Maxwell egyenletek. Elektromágneses mezőt, azt ugye két vektor térrel, az elektromos térrel, meg a mágneses indukcióval írjuk le, és ezek a helynek, meg az időnek a függvényei, és hát a vákumbeli Maxwell egyenletek, az különböző számozások vannak, ebbe a négy egyenletbe foglalhatók össze, mindegyiknek van szép neve, az egyik a Gauss-törvény, akkor van az a második, ami azt mondja, hogy nincsenek mágneses monopólusok, ugye amiről itten szó lesz, van a gerjesztési törvény, meg van az indukció törvény. Na most ott az egyenletek jobb oldalán vannak dolgok, amiket kékkel szedtem, azok a források, a töltéssűrűség, meg az áramsűrűség. Tessék észrevenni, hogyha ezek nincsenek, akkor a Maxwell egyenletekben az, hogy az E-t és a B-t kicserélem B-re és mínusz E-re, az egy szimetria, ezt hívjuk duális szimetriának. Nyilván, hogyha ott vannak ezek a források, akkor ez a szimetria sérül, mert hogyha ott lennén, ha megkövetelnénk ezt a szimetriát akkor is, amikor a források ott vannak, akkor a div B persze nem nulla lenne, hanem akkor ott lenne valami mágneses töltés, meg a rotáció E-ben is lenne valami mágneses áram. Ugye? Tehát ha töltések és áramok jelenlétében, akkor ez a szimetria, ez sérül. Na most néhány tulajdonságát ennek az egyenletrendszernek azért. Az egyik az, hogy ugye itt az az elképzelés, hogy a ρ meg a j van megadva, és az E-t meg a B-t kell kiszámolni. Ez az egyik. A másik, hogy a többféle szempontból lehet csoportosítani őket. Az egyik, amit már mondtam, hogy vannak azok, amiben a források ott vannak, az az egyes meg a kettes, és van a hármas meg a négyes, amiben nincsenek források. De van egy másik csoportosítás, amikor az egyest meg a hármast rakjuk egy csoportban, mert abban vannak időderiváltak, azok az időbeli fejlődést írják le, tehát ezek egy evolúciós egyenletek, ha egy adott időpillanatban teljes térben ismerjük az E-t meg a B-t, akkor az egyes meg a hármas az, ami megmondja, hogy egy későbbi időpillanatban hogy kell őket kiszámolni, a kettes meg a négyes az csak ilyen kezdőfeltételeket rögzít. Tehát azt meg lehet mutatni, hogyha egyik időpillanatban a kettes meg a négyes teljesült, és a egyes meg a hármas szerint fejlődik, akkor az később is teljesülni fog. Ez az egyenletrendszer, ez relativisztikusan invariáns, de én most nem ebbe az alakba írtam szándékosan, mert akkor mindenki kiment volna az ajtón, úgyhogy pedig sokkal egyszerűbb. Tehát ezt csak azért hangsúlyozom, hogy a relativitás elméletet, a Lorentz transzformációt, azt ezen a rendszeren fedezték föl. Tehát innét indul a dolog. Az megtanulja, igen. És ugye azért csodálatos ez az egyenletrendszer, mert az elektrostatikától kezdve az elektromágneses hullámokon, fény, visszaverődés és törésen keresztül sok mindent leír, és egészen 10-16 centiméterig jó. Tehát a továbbiakban ezzel az egyenletrendszerrel fogunk foglalkozni. Ahogy mondtam, nem elég nekünk sajnos nem elég számunkra az elektromos térerősség és a mágneses indukció, hanem potenciálokra van szükségünk, a skalár és a vektor potenciálra. Hogy lehet ezt megérteni? Vesszük a hármast meg a négyes egyenletet, ugye azt, amiben nincsenek források, és annak fölírjuk az általános megoldását, az ott van, hogy a B akkor az valaki vektornak, a vektorpotenciálnak a rotációja, az E meg avval a bonyolult kifejezéssel írható le. Na most itt kezdődnek a bajok, mert azt rövid úton rá lehet jönni, hogy ez a skalár meg vektorpotenciál az nem egészen fizikai, végezhetünk rajtuk egy olyan transformációt, amikor ezek megváltoznak, de a térerősségek ugyanazok maradnak. Azt a transformációt oda van írva, azt elvégezzük, akkor ugye ahhoz, hogy a B invariáns marad, ahhoz valami vektoranalízist kell tudni, de az, hogy az E nem változik, azt mindenki a tábláról le tudja olvasni, hogyha ezt elvégzem, akkor a E az nem fog megváltozni. Na most miért van szükségünk ezekre a potenciálokra? Hiszen a töltött részecske mozgásegyenlete, amit odaírtam, amit ugye értünk, mert a töltött részecskére az elektromos térben, meg a mágneses térben az erőnek a két komponense hat, ameddig ezt a mozgásegyenletet tekintjük, addig nem kell, mert ebbe csak a térerősségek vannak. De abban a pillanatban a kvantummechanika eszünkbe jut, amihez Hamilton függvény kell, akkor szükségünk van a potenciálokra, mert a potenciálok segítségével tudjuk fölírni a Lagrange meg a Hamilton függvényt. Na most itt, amit én fölírtam, az szándékosan nem relativisztikusan mozog, de ez csak azért, hogy könnyebb legyen, nem ezen múlik a dolog. Tehát ugye azt onnét lehet látni, hogy a kinetikus az egyszerű 1/2 mv négyzet, és ahhoz, hogy ezt föl tudjuk írni, ahhoz igenis a potenciálokra van szükségünk. Potenciálok nélkül ez nem megy, és a mozgásegyenlet meg számunkra az nem elegendő. Na most itt a fönn a legfelső sorba odaírtam még egyszer a Maxwell egyenleteket, ott vannak, kékkel virítanak a források. Ugye az első, a Gauss törvény az azt mondja, hogy az E, ezt szoktuk szavakban mondani, hogy az E forrásai a töltések, a B forrásai meg az áramok, amit a harmadikból lehet látni. Na most itt jön az a rész, amit a bevezető úgy emlegettem, hogy a legegyszerűbb elektromágneses terekkel, elektromágneses mezőkkel megismerkedünk. Az első az a ponttöltésnek a elektromos tere, ugye? Akkor az a forrás, az valami R0 helyre tett ponttöltés, és ott van a térerősség, ami ugye 1/R négyzet szerint csökken, és az előző összefüggésből, hogyha időfüggés nincsen, akkor ugye ez egy gradiensként áll elő, hát ott van a phi, a jól ismert Coulomb potenciál, aminek a gradienseként előáll az a térerősség. Arról volt szó, hogy a B forrásai az áramok, úgyhogy a legegyszerűbb elektromágneses tér az egy kis áramhuroknak a tere. Kis áramhuroknak van egy felülete, és hát annak van egy iránya, amit ugye úgy kapunk a jobbkész szabály szerint, hogyha I egyenáram folyik benne, ezzel definiáljuk azt az M-et, amit mágneses momentumnak nevezünk, és akkor ott van, amit mágneses dipólusként a legegyszerűbb mágneses térre kapunk. Ahogy recept volt az előző transzparencin, ugye a B az valakinek a rotációja, a vektorpotenciálnak a rotációja, ott van, hogy hogy néz ki az a vektorpotenciál, aminek a rotációjaként ez a áramhuroknak, ez a dipólus tere előáll. Ugye ez a dipólus tér különbözik attól az előzőtől, mert másképpen csökken nagy erre, meg az előző az gömbszimmetrikus volt, ebben meg mindenféle szögfüggések vannak, tehát ez egészen más. Természetesen tisztán elektron térből is van dipólus, egyszerűen mit csinálunk? Veszünk egy pozitív meg negatív töltést, egymáshoz közel tesszük, és bevezetjük azt a észer D-vel definiált dipol momentumot, és hát akkor annak az elektromos tere ugyanúgy néz ki, mint az a B, ami ott van, hogyha az M-et kicseréljük a P-re. De hát ez egy elektromos tér, tehát van egy skalár potenciál, aminek ez a gradiense. Hát ezt oda is írtam. Tehát ez az első dolog, hogy ez a második legegyszerűbb tér, a dipólus, az előáll úgy is, mint valakinek a rotációja, meg előáll úgy is, mint valakinek a gradiense. Egyik esetben elektromágneses tér van, másik esetben elektromos tér van, másik esetben meg mágneses. Igen, megpróbáltam lerajzolni az erővonalakat, nem vagyok egy nagy, nem rendelkezem megfelelő kézügyességgel, hogy a szép legyen, meg idő után elunom, amikor a X-figben ezekkel a görbékkel kell küzdeni. De ebben a pontban akkor most meg tudjuk mondani pontosabban, hogy mi az a monopólus, amit mi szeretnénk. A monopólus az egy olyan mágneses tér, mint a ponttöltésnek az elektromos tere, de azt a mágneses teret egy vektorpotenciál rotációjaként kell előállítani, mert ő mágneses tér. Igen? Tehát az a kérdés, hogy azt a jól ismert 1 per R négyzetes teret, azt elő tudjuk-e állítani, mint valakinek egy vektornak a rotációja. Mert ha igen, akkor az egy mágneses monopólusnak a tere lesz. Igen? Tehát ez a matematikai feladvány. Na most mielőtt ebbe belemennénk, jön az a, beígértem az elején, hogy nézzük meg, hogy a töltésből és a monopólusból álló klasszikus rendszernek milyen meglepő tulajdonságai vannak. Tehát ha nem relativisztikus mozgás egyenletet fölírtam, hogy itt az RT az a relatív távolság, és amiután ugye a monopólusnak csak mágneses tere van, a mozgás egyenlet az csak a Lorentz erőből áll. Most ez egy ártatlanul kinéző mozgás egyenlet, mondjuk egy picit az a fura benne, ugye, hogy sebességfüggő erő van, de rögtön meglepő tulajdonságai lesznek. Vesszük például az impulzus momentumot, és megnézzük, hogy ezen mozgás során az impulzus momentum megmarad-e. Kiszámoljuk az időderiváltját, kis vektoron, ez csak algebra, számolgatás után kiderül, hogy a L-nek a deriváltja, időderiváltja, az valami másnak az időderiváltja, amiről semmi okunk nincs föltételezni, hogy az nulla lenne. Tehát ez azt jelenti, hogy az impulzus momentum nem marad meg. Természetesen, ha az egyenlet így néz ki, akkor gyorsan tudunk csinálni egy olyan mennyiséget, ami megmarad. Azt az időderiváltat átvisszük a másik oldalra, és akkor az már egy megmaradó mennyiség lesz. Tehát, hogyha az impulzus, pálya impulzus momentumból, abból az L-ből, az észer G per C, R per R-et elvesszük, akkor ez már egy megmaradó mennyiség. Egyszerűen be lehet látni, hogy a mozgási energia is megmarad, tehát ezt a mozgást, ez a két megmaradó mennyiség határozza meg. Kicsit gondolkozunk, akkor rájövünk, hogyha az R, hogy az R pont azonosan nulla, az egy megoldás. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy itt a monopólus, itt a töltés, és a töltést T egyenlő nullába nem pöcköljük meg, csak így elengedjük. Akkor azok állnak, mind a kettő áll, és az ennek a mozgásegyenletnek a megoldása. Ha mind a kettő áll, akkor az L az nulla, a J még mindig nem nulla, hogyha nem ugyanott vannak. Ugye? És akkor döbbenten nézünk, hogy mi ez a J, ami itt a két álló részecske, az egyik egy töltés, a másik egy monopólus, és akkor mi ez a J? Ugye világos, hogy impulzus momentum szerű, mert az L-hez hozzá kellett adni ezt a mennyiséget, hogy le kellett vonni ahhoz, hogy megmaradjon. És hát akkor rájövünk, hogyha a... Itt van kréta. Ugye, hogyha itt van a töltés, itt van a mágneses monopólus, akkor ugye az E az itt radiálisan errefelé mutat, a B pedig radiálisan errefelé, tehát ebbe a pontban az E errefelé mutat, a B meg errefelé mutat, tehát az E kereszt B azokban a pontokban az nem nulla, és hát azt megtanultuk a elektrodinamikában, hogy a elektromágneses mezőnek van impulzus sűrűsége, azt, amit odaírtam, az az 1 per 4 pi C-szer E kereszt B, ugye itt az E kereszt B az nem nulla, és akkor így megy körbe az impulzus, és ennek az impulzus sűrűségnek a nyomatéka adja azt az E-szer G per C-t. Tehát annak ellenére, hogy a töltés meg a monopólus áll, itt álló elektromágneses tér van, ebben a térben világosan látszik, hogy van E-szer G per C-szer R per R nagyságú impulzus momentum. Meglepő, és hát különösen fölmerül az emberben rögtön a kérdés, hogy mi lesz ezzel a J-vel a kvantummechanikában. Ugye az impulzus momentum kvantummechanikában azt tudjuk, hogy milyen értékeket vehet föl. És itt még egyszer mondom, az a meglepő, hogy semmi látható dolog nincs, és ennek ellenére van ez az impulzus momentum. Na most még egy megjegyzés, hogy ha már egyszer föltettem, hogy a nem sík mozg, hogy az el nem marad meg, hogy nem az el marad meg, hanem a jé. Ez azt is jelenti, hogy ez a mozgás nem sík mozgás lesz, hanem a térben fix helyzetű jé körül van egy kúp, és annak a palástján fog járkálni a részecske. Na, akkor most jövünk a előadás legfontosabb részéhez, a monopólus vektorpotenciájához. Na most, hát az ötlet az végtelenül egyszerű. Ugye azért mutattam azt a elektromos dipólust, mert azon látszott, hogy az elektromos dipólust ketté töröm, akkor annak az egyik vége az olyan, mint egy töltés. Hát akkor, ha valakit bezárunk egy szobába, és azt a feladatot adjuk neki, hogy írjon le egy mágneses monopólust, és az illető ide járt az Ötvös Egyetemre, akkor rövid gondolkodás után azt fogja mondani, hogy veszünk egy végtelen vékony, félvégtelen tekercset, és annak a vége az lesz egy mágneses monopólus. Ugye? Tehát eltörtük, és a vége az lesz a mágneses monopólus. Na most ezt a vektorpotenciált, ami ilyen félvégtelen, végtelen, vékony tekercs végét írja le, azt odaírtam. Ebben ezt nem úgy fogom megmutatni, hogy levezetem, hogy ez jön ki, hanem igazoljuk, hogy ez tudja azt, amit én akarok. Itt az N az a tekercsnek az irányvektora. És akkor elsőre vegyük azt, hogy az N az legyen, ugye a 0,0,1, az azt jelenti, hogy a tekercs az a pozitív Z-tengely mentén van. Jó, akkor kiszámoljuk, hogy mi az A. Az első formula az azt mondja, hogy ennek csak az éfi irányú komponense van. Most tessék emlékezni arra az éfire, ezért mutattam az éfit külön az elején, hogy világos legyen. A második alakja ennek az egy egyszerű algebrai átalakítás, de ez azért jó ez a második alak, mert abból könnyedén ki lehet számolni, hogy ennek az A-nak mi a rotációja, és ez van a sor végén. És akkor remélem mindenki fölsikít, hogy ez az, amit akarunk. Ez egy olyan, ez a rotáció A, ez egy 1 per R négyzetként csökkenő gömbszimmetrikus tér, ugye? Ez az, amit akarunk, ez a monopólus. Ez az igazolása, hogy jól átírtam oda, amit. Na, hogy nem fenékig teljesen, ja, még annyit erről, hogy a második alakról, amikor kiszámoljuk, hogy a rotáció A az ez, akkor az is kiderül, hogy ehhez csak a második tag, az a koszinusz tetás tag ad járulékot. Az első az nem. Mert teta szerint kell differenciálni valamit, és az első, az egynek a deriváltja, az nem ad járulékot. Hogy ez nem fenékig tejfel ez a dolog, erre szolgál a harmadik alak, ami csak annyiba különbözik a másiktól, hogy rátértem a félszögekre. Mert ez a harmadik alak mutatja, hogy ha tetával nullához megyünk, akkor ugye az a kotanga és teta per 2 az divergál. Ez a tető egyenlő nulla, ugye az annak felel meg, hogy oda megyünk a Z-tengelyhez, ahol a szolenoidunk van. Menjek vissza, húha, visszamegyünk. Hopp, itt volt. Jó, tehát itt van a tető egyenlő nulla, az a Z-tengely, tető egyenlő... Melyik a lézer? Sose látom. Most mutat ez valamit? Én nem látom. Jó, tehát a teta egyenlő nulla az a pozitív Z-tengely, a teta egyenlő pi meg a negatív Z-tengely. Jó, tehát akkor ez azt mondja, hogy azt a rotáció A, az ez a szép gömbszimmetrikus, az biztos, hogy a teta egyenlő nulla környékén nem használhatjuk, mert ott ez a függvény ez nem differenciálható, nem viselkedik jól. Se baj, következőt fogjuk csinálni. Az előző megjegyzésem alapján a középsőt tessék nézni, azt az egyesnek az előjelét megfordítjuk, attól úgyse függött, hogy mi a rotáció. Tehát definiálunk egy másik vektorpotenciált, az A vesszőt, annak a rotációja ugyanaz, mint ami fönn volt, nincs mese, és hogyha merre megyünk, balra megyünk, akkor visszacsináljuk azt az algebrai átalakítást, akkor látszik, hogy az A vessző annak felel meg, hogy az N-et azt mínusz egyre választottam, ha meg jobbra megyünk a félszögekkel történő leírásra, akkor meg azt látjuk, hogy ez a kifejezés a tete egyenlő nullánál, a pozitív z-tengelynél rendben van, ennek hol van baja, ennek a teta egyenlő pi-ben van baja, ami a negatív z-tengelynek felel meg. Tehát a fölső alakot lehet, az át lehet használni a pozitív z-tengelyen kívül, az alsót meg a negatív z-tengelyen kívül. Még egy érdekesség van, hogy ebből a második alakból egyszerűen látszik, hogy az A-vesző és az A között egy hát ugye itt az egyes, itt meg mínusz egyes van, tehát a kettő között ez a különbség, és ezt pedig semmi más, mint egy mértéktranszformáció. Ugye emlegettem, hogy az A-n hogy hat a mértéktranszformáció, gradienst kell hozzáadni. A két A között a különbség az egy gradiens, ennek a két G-szer phi függvénynek a gradiense. Ez köti össze. Na, ez most itt absztrakt volt, ezért kicsit lerajzoltam, hogy mi történik. Tehát van két vektorpotenciálunk. Van az A, amelyik a D-vel jelölt tartományban van értelmezve, és az a D-vel jelölt tartomány az, amit én függőlegesen bevonalkáztam, és ebből ki van hagyva a z-tengely, a pozitív z-tengely körül egy kúp vagy egy csőszerű tartomány. Az nem lényeges, hogy kúp vagy csőszerű, a lényeg az, hogy a pozitív z-tengely körül legyen. A zsargonban azt mondjuk, hogy ennél a D-ben értelmezett vektorpotenciálnál a Dirac szál, az a végtelen vékony tekercs, az a pozitív z-tengelynél van. Van egy másik vektorpotenciálunk, az A vesző, ami egy másik tartományban van értelmezve. Az a másik tartomány az a D vesző, amelyik viszintesen van vonalkázva. Ugye abból hiányzik a negatív z-tengely körül egy ilyen kúp vagy csőszerű tartomány. Igen? Itt a Dirac szál a negatív z-tengely mentén van. Tessék észrevenni, hogy a két tartomány uniója az lefedi az egész háromdimenziós teret. Igen? Ezért a B mindenhol avval a gömbszimmetrikus alakkal használható. Ugye a pozitív meg a negatív z-tengely környékén ott meg kell néznem, hogy attól függően, hogy fölül vagy alul vagyok, hogy melyik áthasználom, de ettől a térerősség nem függ. És ahol pedig a két tartomány átfed, tehát a D-nek és a D-veszőnek a közös részében pedig egy mértéktranszformáció köti össze a két vektorpotenciál. Tehát a lényegesen új dolog az az, hogy olyan vektorpotenciálokat használok, amik nincsenek az egész téren értelmezve, hanem ki van hagyva belülük ilyen cső vagy kúpszerű tartomány, úgy, hogy a kettőnek az uniója az lefedje az egész teret, és a közös részükben a két vektorpotenciál egy mértéktranszformációval van összekötve. Na most ez a konstrukció, ez a lényege a mágneses monopólusnak, és ezt a konstrukciót a matematikusok nagyon jól ismerik, úgy hívják, hogy egy nem triviális fibrált nyalábot kell konstruálnunk, és az az érdekessége, hogy ugye a Dirac a monopólus cikkét azt 1931-ben írta, és a fibrált nyalábok elméletének az alapjait a CERN ugyancsak a 30-as években rakta le. Tehát valahogy a múlt század 30-as évei voltak az az időszak, amikor ez a gondolat fizikában is, meg matematikában is megérett. Na most, ha így gondolunk rá, hogy ezt a két tartományt használjuk a gömbszimmetrikus B leírására, akkor az úgynevezett Dirac-vétó kérdése az érdektelenné válik. Mi az a Dirac-vétó? A Dirac az eredeti cikkében csak egy tartományt használt, és akkor természetesen vagy a pozitív, vagy a negatív z-tengelye, mindenféle delta függvények meg egyebek megjelentek, mert hát ugye ott megy ki a fluxus, persze. És akkor az volt a kérdés, hogy ez megfigyelhető-e vagy nem. És hát akkor a Dirac-Vétó az azt jelentette, hogy az elektron nem lehet azon a ponton, ahol a szál van, és akkor az irodalomban hosszas vita folyt arról, hogy ettől ez megfigyelhető lesz, vagy nem lesz megfigyelhető. A kérdés természetesen nem itt kell eldönteni, hanem kvantummechanikában, úgyhogy mi is a kvantummechanikával folytatjuk. Ugye a kvantummechanikában a részecskét, a legegyszerűbb részecskét nem relativisztikusan mozog, spinje nincsen. Tehát ezeket a komplikációkat, mint lényegteleneket elfelejtjük, egy hullámfüggvénnyel írjuk le, és hát itt használjuk azt az alakját a Hamilton függvénynek, amit mutattam, ezért írtam föl. Visszamenjünk. Annyi az egyetlen dolog, hogy ugye a naív kvantálás szabályai szerint a kanonikus impulzust a H-vonás per I-szer a nablával kell helyettesíteni, és különben arra a hullámfüggvényre ható operátort kapjuk. Hát sajnos kvantummechanikáról másképpen nem lehet beszélni. És annyit csináltam, hogy a Schrödinger egyenletet mindjárt kiderül, hogy miért, átrendeztem, hogy azt a észer, fiszer, pszit, azt átvittem a másik oldalra. Na nézzük, menjünk vissza, csak idáig. Na most a kvantummechanikának egy lényeges tulajdonsága az, hogy van benne egy alapvető fázis szabadság. Ezt a ötvös egyetemi kvantummechanika oktatás nem szokta hangsúlyozni, de nem csak az ötvös egyetemi, hanem van a Landau-Lifshitz kvantummechanika, az a hármas kötet, az ilyen vastag, jól emlékszem, másfél sor van erről összesen. Tehát benne van, de másfél sorban. Ez egy fundamentális dolog. Ez azt jelenti, hogy a hullámfüggvényeknek a fázisa igazán nincs meghatározva. Tehát, hogyha egy rendszer összes hullámfüggvényét egy tetszőleges ilyen fázissal megszorozzuk, ennek semmiféle fizikai következménye nincs. Miért van ez így? Azért, mert a kvantummechanikában ugye a skalárszorzatok számítanak, két függvény skalárszorzata, és az a skalárszorzatból ez a közös fázis az kiesik. Ugye van egy komplex konjugálás benne, és emiatt ez a fázis kiesik. Úgyhogy ennek semmiféle fizikai következménye nem lehet. Na akkor most jövünk oda, hogy ezek után, hogyha ezt a transformációt megcsináljuk, akkor kiderül, hogy a psi null is egy Schrödinger egyenletet elégít ki, de a psi nullnak a Schrödinger egyenletében a phi meg az a megváltozott. Tessék észrevenni, hogy változtak meg. A fihez valaminek az idődereváltja hozzáadód, ennek a gammának az idődereváltja, és ugyan ennek az A-nak a gradiense meg levonódott az A-ból. Hát ez a mértéktranszformáció. Ugye klasszikusan azt nem lehetett érteni, hogy elektrodinamikában mitől van mértéktranszformáció. Azt láttuk, hogy a térerősségek nem változnak tőle, de hogy az a mértéktranszformáció, az a kvantummechanikában ez a fázis szabadság, aminek nincs fizikai következménye, világos módon az összes skalárszorzatból kiesik ez a fázis, ennek a következménye, hogy ez a mértéktranszformáció egyáltalán itt van. És hát akkor most azt fogjuk csinálni, hogy megnézzük, hogy ez a fölismerés, hogy egy ilyen mértéktranszformáció, ilyen fázisszabadság van a kvantummechanikában, ez mit mond arról a mértéktranszformációnkról, amelyik ott a D és D vonás, D vesszőnek a közös részében volt. Tehát nagyon egyszerű egyenlet, ugye a H vonás C per E gammát, amit nem ismerünk, azt a 2G fi-vel kell visszamegyünk. Ugye itt volt a mértéktranszformáció alul, tehát ez a 2G fi, amitről szó van, megfeleltetni, és hát akkor a fázis transformáció az, amit ott kaptunk, és most már csak egy lépés van hátra, hogy azt észrevegyük, hogy ebben a mértéktranszformációban, ugye az a fi, az az azimut szög, az a, megint nem véletlenül vezettem be az elején azt a szöget, az azimut szög, ami a fi egyenlő nulla, meg a fi egyenlő két pi, az ugyanaz a pont, ugye? Mind a kettő az x tengelyen van. Ugyanaz a pont. Tehát, ha fi helyére nullát írok, akkor az egy lesz, de akkor a fi egyenlő két pi írok, akkor is egyet kell kapnom. Tehát az a föltétel, hogy annak az exponenciálisnak az értéke az egy kell, hogy legyen, Vagyis, ahhoz, hogy ez így lehessen, ahhoz a G-szer éper H-vonás C, az nem lehet akármi, hanem ez egy egész számnak a fele kell, hogy legyen. Igen? Ez a Dirac-féle kvantálási föltétel, hogy az a monopólusnak az az erőssége, a G, az nem lehet akármekkora, hanem csak akkora lehet, hogy a G, E és a H-vonás C ezt a egyenletet tudja. Mert akkor igaz az, hogy egy mértéktranszformációval össze lehet kötni ezt az D meg a D veszőben a hullámfüggvényt. Megint meg kell jegyezni, hogy a Dirac az eredeti cikkében, mondom, egy környezetet használt, és tényleg arról megkérdezte kvantummechanikába, hogy kvantummechanikai szórás kísérletekkel le lehet-e tapogatni, hogy hol van az a Dirac szál. És azt a választ találta, hogy ha ez a föltétel teljesül, hogy a G szer E per H vonás C az egy N per 2, ahol N egész, akkor egy mértéktranszformációval lehet a szál helyét mozgatni, és ez a szórás kísérletekben nem mutatható ki, hogy hol van. Tehát akkor csak a szálnak a végét, a monopólus lehet megfigyelni, a szálat nem. Itt ugyanazt a kicsit másképpen érveltem, de ez a lényeg, ez a mértéktranszformáció. Na most, ahogy mondtam a bevezetőben, ez a Dirac-féle kvantálási föltétel, ennek fontos következményei vannak, úgyhogy ide írtuk a... És akkor ez az első következmény, hogyha most ezt az elektronra és az elektron töltésére alkalmazzuk, akkor azt lehet tudni, hogy az E négyzet per H vonás C az egy dimenziótlan szám, ezt hívjuk finom szerkezeti állandónak, és ez az, ami 1 per 137. És hát akkor most egy kicsit elcsúszott ez az előadás, mert nem a 137. atomcsill, hanem ahogy értesültem, ez már a 139. De jó lehet volna, hogyha 137-nél. Na most, hogyha ezt oda beírjuk... Ha ezt oda beírjuk, ugye mit tudom én, megszorozzuk a számlalót is, meg a nevezőt is évvel, akkor be lehet írni oda az 1 per 137-et, és akkor át lehet szorozni, hogy a G értékei, azok ezek lehetnek, hogy az elemi töltés 68,5-szerese, vagy 137-szerese is, így tovább. Ugye tehát nem lehet tetszőleges, ez akkor lesz lényeges, ha majd kísérleteket akarunk tervezni arra, hogy megfigyeljük a monopólust, mert ahhoz jó, ha tudom, hogy mekkora lehet a töltése a monopólusnak. A monopól töltése nem lehet akármekkora, hanem itt van, hogy mekkora lehet. Jó, akkor ha már azt a töltés-monopól rendszert elmeséltem, ugye ott volt, abban volt egy ilyen elektromágneses mező impulzus momentuma, ami akkor is ott volt, amikor azok álltak. Annak a nagysága, vagy az maga a vektor az ott van, annak a nagysága az észer G per C, ott megint ha a H-vonással bővítünk, és kihasználjuk ezt a föltételt, akkor látszik, hogy annak az impulzus momentumnak a nagysága az a H-vonás fél egész szerese. Az a H per 2P, igen. Ja, hogy ez jó, oké. Tehát ez az, amit kvantummechanikából tanultunk, ugye, hogy az impulzus momentum lehetséges értékei. Itt nem úgy kvantáltunk, nem úgy találtam ki a föltételt, hogy ez az impulzus momentum az legyen N per 2-ször H-vonás. Ez kijött. Tehát a... Jó? Következő. És ez a csúcspontja a dolognak. Tehát ugye... Nagyon általános volt azt, amikor fölírtuk azt a Schrödinger egyenletet, abban azt mondtuk, hogy E töltésű részecske. Akármelyikre, sehol nincs kihasználva, hogy az elektron. Tehát, hogyha van egy monopólus, és a kvantummechanika az minden részecskére igaz. Igen, ez egy ha. A kvantummechanika igaz az világon lévő összes részecskére. Akkor minden részecske töltésére igaz ez a Dirac kvantálási föltétel. Vagyis, hogyha átrendezzük, akkor ott van az, hogy az E annak a H-vonás C per 2G-nek a többszöröse. Ez az, amit töltéskvantálásnak nevezünk. Nem arról van szó, hogy a két elektron töltése miért kétszerese az egy elektronnak, hanem arról van szó, hogy a proton, müon, pion, és így tovább mondhatnám a részecskéket, azoknak a töltése miért ugyanakkora, mint az elektroné. Igen? És ezt látjuk. Tehát a proton, müon, pion, stb. Töltése abszolút értékben ugyanakkora, mint az elektroné. Ha tetszik, akkor ez egy indirekt bizonyíték arra, hogy lehet mágneses monopólus. Én háromféle mechanizmust ismerek arra, amelyik a töltéskvantálást megmagyarázza, ez az egyik, és talán ez a legkevésbé egzotikus. Többit nem merem elmondani, mert extra dimenziók meg egyebek kellenek hozzá. Jó, tehát ez egy lényeges. Na most akkor menjünk tovább, ugye a kvarkok azok törtöltésűek, ennyit mindenki tud. Igen, azok törtöltésük, így van, elektromos töltésük az 2/3 meg mínusz 1/3. De a kvarkoknak színtöltésük is van, tehát ők színesek, és csak a hadronokban léteznek szabadon, nem, mert a színszimetria az exakt. Tehát a sértetlen szimetria, ha a kvarkokról beszélünk, akkor nem csak a elektrodinamika U1-je, hanem van még az az SU3 szín, amit hat hívjak úgy, hogy H, és akkor ha tekintem a részecskéknek a töltésmátrixát, akkor annak az egyszerű Dirac kvantálási föltételnek az a általánosítása, hogy annak az exponensnek, ahol ugye csak annyi történt, hogy a töltést kicseréltem arra a töltésmátrixra, a H centrumában kell lennie. Na most az SU3-nak a centruma az három elemből áll, az egyik az az egységelem, ami akkor visszakapjuk ebből a kvantálási föltételből azt, amit fönn van, és a másik kettő, amikor nem az egységelem, az meg az egyharmadot megmagyarázza. Tehát megvan a Dirac kvantálási feltétel általánosítása erre is, figyelembe vesszük azt is, hogy ott a kvarkoknak színtöltésük van, akkor meg lehet érteni, hogy ott miért 2/3 meg mínusz 1/3 van. Zárásként a Dirac monopólusról azt szeretném mondani, hogy ez ugyanúgy egy hipotetikus, pontszerű, belső szerkezet nélküli valami, mint a klasszikus ponttöltés. Ugye? Az is egy pontból áll, annak sincs belső struktúrája, ennek sincs, és ugyanúgy a klasszikus ponttöltésnek se tudjuk a tömegét megmondani, ennek se tudjuk megmondani a tömegét, ennek több oka van, ebben most nem akarok belemenni. Jó? Mi van napjaink elméleti részecske fizikájában? Ahogy mondtam, ez a nemábeli mértékelméletek alapul, és akkor néhány szót ezekről a nemábeli mértékelméletekről. Először is, hogy ezekben több ilyen fotonszerű mező van. Mindenki hallott már a vevő plusz-minuszról, meg a Z-ről, meg a gluonokról. Hát ezek a fotonoknak a megfelelői ezekben a nemábeli mértékelméletekben. Na most ezek az elméletek annyiban, és ez egy lényeges szempont, különböznek az elektrodinamikától, hogy itt az egyenletek, a téregyenletek, a Maxwell egyenleteknek a megfelelői, azok nem lineárisak. Ez a nem linearitás az kell ahhoz, hogy érdekes megoldások lehessenek, és hát ebben az elméletben vannak is. Ezekben az elméletekben vannak nem nőterféle, úgynevezett topológiai töltések. Ugye a nőterféle töltés az, ami egy szimmetriának a következménye, és aminek a megmaradásához ki kell használni a mozgásegyenletet. Ezek a topológiai töltések nem ilyenek, ezeknek a megmaradásához nem kell a mozgásegyenlet, hanem ezeknek a megmaradása a véges energiás konfigurációk terének a topológiájából következik, és miután ezek ilyen topológiai eredetűek ezek a töltések, ezek a kvantálást túlélik, és a kvantumelméletben új szektorok lesznek. És ezek az új szektorok véges méretű monopólusok, amiknek érdekes belső szerkezetük van, és ráadásul ez a véges energia vagy tömeg, ez számolható. Hogyha ugye ebben az elméletben mindig van egy tömegskála, amit mondjuk a M vevé, a vevének a tömege, És ezzel a tömegskálával, ha kiszámoljuk a monopólusnak a tömegét, ugye ez egy megoldás. Még egyszer, ez a monopólus a nem ábeli mértékelméletekben, ez ezeknek a nem lineáris egyenleteknek a megoldása. Ha annak kiszámoljuk a tömegét, energiáját, az a 137 1 per alfászor a tömegskála. Na most ennek azért kell örülni, mert ez nagy. Ugye az MVV-nek a tömege már önmagában nagy, és azt még 137-tel megszorzom, az még nagyobb, mert ez azt mutatja, hogy csak úgy ónevejter a gyorsítókból olyan egyszerűen nem fogunk tudni monopólust előállítani, mert ráadásul párba is kell őket kelteni. Tehát ugye megmarad a mágneses töltés, tehát egyesével nem lehet kelteni, csak párba lehet őket kelteni. Tehát tömegük az nagy. Na most egy egyszerű modellt lehet fölírni, amiben a skalármező az nulla tömeggel szerepel, és hát ez azért nagyon jó, mert hogyha a skalármező nulla tömeggel szerepel, akkor a monopólusok között nincs erő. Ugye a priori az ember arra gondol, a monopólusok között van a Coulomb taszítás. De hogyha ebben az elméletben van egy nulla tömegű skalár, akkor azok a monopólusok a skalár cserével is kölcsön tudnak hatni, és hogyha az nulla tömegű az a skalár, akkor az is egy hosszú hatótávolságú erő. És ráadásul a skalár csere az vonzó. És az derül ki, hogy ezekben a modellekben a monopólusok közötti Coulomb taszítást a nulla tömegű skalár cseréből eredő vonzás éppen kiejti. Tehát nincs közöttük erő. Ez a monopólusokra igaz. Monopól antimonopólra nem igaz, mert azok között a Coulomb is vonzás, meg a skalár csere is vonzás. Ott van eredő erő. De az egyforma töltési monopólusok között nincs erő, és ezért statikus multimonopólok létezhetnek. És hát ezeket, ahogy itt ebben az épületben Horváth Zalánnal, meg Forgács Péterrel hosszasan analizáltuk, szolíton elméleti módszerekkel le lehet írni. A egy monopólus az gömbszimmetrikus, de a több monopólusoknál a szimmetria az nagyon megszorító. A tengely szimmetrikus több monopólusok lehetnek, de akkor azok egymás hegyén hátán vannak. Tehát egy pontban vannak, ilyenkor az összes monopólus egy helyen van. Hát, hogy valami szépséget mutassak, itt a bal oldalon a öt monopólus energiasűrűségét lehet látni. Ugye két tengely van, egyik a Z-tengely, a másik meg a ρ-tengely, és itt ilyen térbeli módon a energiasűrűség van ábrázolva. Na most a szimmetria tengely az a Z-tengely, tehát a körül kell megpörgetni valahogy ezt az ábrát, és akkor lehet látni, hogy az energiasűrűség az olyan, mint egy ilyen savanyú cukor. Tehát a gyerekkoromban olyan volt a savanyú cukor, hogy kicsit nyalta az ember, akkor a közepe kilukadt, és volt egy ilyen kör közben. Hát itt is olyan, mint a savanyú cukor, hogy körbe van az energiasűrűség, és ugyanakkor, tehát ez az energiasűrűség, amit itt mutatok, nem mutatom, de tudom, elmondom, hogy a monopólusok azok az origóban vannak. Mondom, ez egy öt monopól, ez egy exakt megoldás, nem numerikus megoldás, ez egy bonyolult determinás formulával van leírva, de ez egy exakt megoldás, csak ide lerajzoltuk az energiasűrűséget, hogy el lehessen képzelni. Fölírom a megoldást, abból senki semmit nem lát. Jó? Tehát ez tengelyszimmetrikus. A jobb oldali az egy még bonyolultabb dolog, amit úgy hívunk, hogy ez a széthúzott két monopólus, amikor a monopólusok nincsenek egy helyen, hanem egymástól valami véges távolságra vannak. Itt nem az energiasűrűséget ábrázoltuk, hanem ez a skalár térnek a hossza. Ugye ez egy háromkomponensű skalártér, és ez úgy, mint egy vektornak a hossza, az a skalártérnek a hossza, és hát ott van a két monopólus, ahol a fi az hossza az nulla lesz, és akkor látszik, hogy a kettő az nem egy helyen van. Ennek ez az ábráról sajnos nem látszik, de ennek nincs szimmetriája, és úgy lesz szimmetrikus, hogyha összetoljuk őket. De az ember arra gondolna, hogy ezek a részecskék nem egészen pontszerűek, mert az ember arra gondolna, ugye, hogyha van két részecském, az egyik itt van, a másik meg itt van, akkor valahogy az itteni tengely körül ennek szimmetrikusnak kéne lennie. De ez az ábra azt mutatja, hogy finomabb analízis azt mutatja, hogy nem, ilyen szimmetriája nincsen, és hogyha a kettőt összetolom, akkor a rámerőleges tengely körül lesz az a tengely szimmetria, amit az előbb mondtam. Tehát valahogy ezek a monopólusok ilyen értelemben kicsit ravasz részecskék. Utolsó fejezet, amiről beszélni szeretnék, az a kísérleti monopólus kutatás. Háromféle kísérleti eljárás van, hogy a monopólusokat megpróbálják létét igazolni. Az egyik az úgynevezett gyorsítós kísérletek, ezt gyorsan lezárjuk, mert ugye ezt már mondtam is, hogy itt párban kell a monopolt meg az antimonopolt kelteni. Az a kísérleti alsó korlát az 10-20 protontömeg, ami nevetséges azokhoz a 137 MeV-hez képest, amit mondtam. Akkor vannak az úgynevezett ionizációs kísérletek, és vannak ilyen szupravezető áramhurkot használó kísérletek. Az ionizációs kísérletek az ilyen kozmikus sugárzásra tessék gondolni. A alap ötlet az az, hogy ha van egy monopólusunk, ami külső elektromágneses térben mozog, akkor a ráható erő az a Lorentz erőnek a megfelelője, és hát ennek a segítségével az ionizáló képességét meg tudjuk becsülni. A részletekben nem biztos, hogy érdemes belemenni. A lényeg az, hogy a hosszegységre jutó energia vesztesége a monopólusnak az, amit ott bal oldalon lehet látni, és azt érdemes összehasonlítani, hogyha a monopólus helyett abban a közegben egy E1, ugye nem kell, az E az a közegben lévő töltés, az E1 pedig, ami bejön a kozmikus sugárzással, annak az hosszegységre jutó energiavesztesége. És akkor a különbség az abban látszik, hogy a monopólus esetén ez a hosszegységre jutó energiavesztesség, ez nem függ a monopólus sebességétől. Tessék megnézni, ugye, ahol még a töltés esetén függ a sebességtől, 1/V-négyzettel függ. Ugye ez az 1/V-négyzet az azt jelenti, hogy ahogy lassul le a részecske, a V csökken, úgy a hosszegységre jutó energiaveszteség egyre nagyobb lesz. Mit fog csinálni a nyom? Ki fog szélesedni. Hogy csökken a sebesség, a nyoma, akár ilyen emulzióban, akár ilyen valamilyen műanyag lemezeken, ki fog szélesedni a nyoma. A monopólus esetén az nem függ, ugye ahol itt a V van, ott dimenzionálisan a monopólusnál ott a C van, az egy univerzális állandó, de az nem függ a V-től, tehát annak a hosszegységre jutó energiaveszteség, vagy másféleképpen az ionizáló képessége, az V független. Annak a nyoma az nem szélesedik ki. Tehát a lényeg az, hogy az ionizációs nyomok különböznek, és a monopól ezért azonosítható. Ráadásul itt megint az jó, hogy a G-ről azt is tudjuk, hogy mekkora töltés lehet, 68,5 × E vagy 137 × E a töltés kvantálás miatt. Jó, és hát akkor 75-ben jelent meg Fizrev Letters, nem akárhol, Fizrev Lettersbe. Ez volt az első cikk, amit láttam, hogy Experimental Evidence for Magnetic Monopoles. Tehát ez egy kozmikus sugárzást detektáló léggömbös kísérlet volt, és egy ilyen monopolszerű nyomot találtak, hogyha azt monopolként azonosították, akkor a monopol töltése az 137 ére jött ki, ami ugye a lehetséges értékek között van. Utóbb egyéb szakértők, akik meg akarták persze fúrni ezt a kísérletet, azt kiderítették, hogyha egy fénysebességnek körülbelül 2/3-ával mozgó teljesen ionizált arany, tehát egy aranymag is lehetett, az is ilyen nyomot tudott produkálni azon a hosszon persze, ahol ők mértek. Tehát ez nem bizonyíték. Tehát nem arról van szó, hogy megmutatták, hogy az nem monopólus volt, az lehet, hogy monopólus volt, csak nem lehet megkülönböztetni ettől a fénysebesség 2/3-ával menő aranyatommagtól. Tehát ezért azt mondjuk, hogy ez nem bizonyíték. Na mi van a szupravezető áramhurkokkal? Na itt az alapjelenség az, hogyha a monopólus áthalad egy szupravezető áramhurkon, akkor áram indukálódik abban a szupravezető húrokban. Itt a lényeg az, hogy ez az áram, ami indukálódik, annak a nagysága, az független a monopól tömegétől, független a sebességétől, meg mi nem csomó minden egyébtől. Ez azért egy nagyon jó kísérlet, mert ez csak a mágneses töltésre érzékeny. Igen, tehát nem függ attól, hogy milyen gyorsan megy a monopólus, nem függ attól, hogy mekkora a tömege, meg a sebessége. Ugye a szupravezetésben a minimális fluxus az a H-vonás C per 2E, akik ugye emlékeznek még az egyetemi tanulmányokra, hát ez azért van az a 2E ott a nevezőbe, mert azért van a kettes ott, mert a Cooper pár az ugye két elektronból áll, azért van a kettes ott. Tehát ez azt jelenti, hogy egy G töltésű monopólus, ami ahhoz az N kvantumszámhoz tart, annak a fluxusa az 2 fi 0 szor N, és hát itt van, hogy mekkora áramot indukál, de nem ez az érdekes, hanem, hogy mi volt a Cabrerái kísérletébe. Nekik volt egy 4 menetes 5 cm átmérőjű tekercsük, amit ilyen squidhez csatoltak, mágnesesen izolálták. Na most a 4 menet miatt egy elemi monopólus az ugye 8 fi 0 ugrást okoz, ugye 2 jön abból, hogy elemi a Dirac monopólus, és a 4 meg onnét jön, mert 4 menete volt a tekercsnek, és hát akkor itt látható, amit a Fizrev Lettersből kimásoltam ábra. Itt van, hogy 1982. február, nem tudom én hányadikán, hány órakor, ott van, tessék megnézni azt az ugrást, az éppen 8 fi 0. Tehát sehol máshol nem volt, ugye se előtte, se utána ilyen ugrás. Ott egy eseményt találtak, ahol ez a 8 fi 0-as ugrás volt. Hát most erre mit mondjon az ember? Ugye egy esemény nem esemény egyrészt. Másrészt ugye utána ezzel meg még érzékenyebb detektorral tovább dolgoztak, és azóta se volt esemény. Ugyanakkor a Cabrera később azt elismerte, hogy ez nagyon sok mindenre nem érzékeny, de azt nem, éjjel történt, ha jól emlékszem, az esemény, és azt nem tudják kizárni, hogy valami leesett a laborba, és attól megrázkódott az asztal, vagy valami ilyen jellegű magyarázat volt. Tehát, hogy ez nem... És hát azóta is mértek érzékenyebb detektorokkal, és nem... sikerült újabb eseményt detektálni, úgyhogy a kísérleti helyzet az nyitott, tehát kísérletileg még nincsenek monopólusok, és hát ez programot olyan szempontból jó, hogy a bizonyos fizikusoknak ez programot ad. A elméletben más a helyzet, mert aki a mértékelméletekkel foglalkozik, ott lényegében van egy matematikai tétel, az azért jó, hogy matematikai tétel van, mert tudjuk, mik a föltételei. Hogyha a csoport az egyszerű, ahova lesértjük az olyan, hogy U egy kereszt H, akkor vannak benne monopólusok. És akkor ez szerint például a Salam-Weinbergben nincsen, de a nagyegyesítésben, az SU5 nagyegyesítésben vannak monopólusok, amik még ráadásul egyes elképzelések szerint a protonbomlást is katalizálják, tehát ha protonbomlást megfigyelünk, amit nem sikerült, akkor lehet, hogy ennek kapcsán még a katalizáló monopólusokat is sikerül megfigyelni. Azt hiszem, hogy én elmondtam, amit akartam, úgyhogy remélem, hogy nem riasztottam el a hallgatóságot a monopólusok, hogy is mondjam, tudomásul vételétől.